Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a keddi Millás reggeli, mert hogy május 13-a kedd reggel van, 7:02. Bocsánat, itt ez van a Rádió Café 98, hát még ugye kicsit korán van. Itt van
mi nem csináltad a amit megbeszéltünk?
Tényleg, egyébként néha szoktam, hogyha észreveszem reggel, hogy ez van, és akkor az autóban csendes magányomban.
Na ugye, hogy ez
lemen.
Na ez.
De most elmaradt el.
Erre most egy csomó felkeltek, az 1000%.
Hát
jó reggelt kívánunk, tehát a Millás reggelitre világított rá, tanult kollégám arra is rávilágított, hogy a Rádió Café 98.0 hullámhosszán szörfözünk hétköznaponként tőzsdei kereskedési napokon, itt 6:30-tól 10 óráig, aki nem tudná, és a tanult kollégám Gede Balázs, aki erre rávilágított természetesen.
Igen, igyekeztem. És arra is, hogy hogyan lehet velünk felvenni a kapcsolatot, 0636 980 980. Itt SMS, WhatsApp és Viber formátumú üzeneteket is tudunk fogadni. Látjuk is, mindig látjuk. Ez
dolog a technológia.
Úgyhogy már azért is elérő elnézést, hogyha mindent nem tudjuk feldolgozni esetleg, vagy nem szólunk róla, ugye az adás menete, a programok sodornak minket előre.
Bátyám, akkor melegíts be az üzenetek formájában a hangszálaidat, tessék.
Most még akiket el tudunk csípni, ugye még nincs az a nagy tumultus, mérnök úr, várja a ma reggeli versikéje. Ma reggel, mint minden kedden, csúcsra hág a munkakedvem. Nagyon jó, köszönjük.
Ez kicsit Frédi Bén is volt, de minden.
De vicc, hát az nagyon nagy megtiszteltetés, mert ugye oda a Romhány írta a szövegeket, úgyhogy hogyha ez Frédi Bén is, akkor örvendhet a hallgató. És Zsuzsi, igen, valóban köszöntjük Zsuzsit is.
Milyen Zsuzsit?
Nem tudom, itt jött egy, és a Zsuzsi. A D-kartás szokta, de most lemaradt, hogy jó reggelt kíván, és kartársak és Zsuzsi, de most már egy másik hallgatónk is felvette ezt. Jó, Zsuzsi, ismered?
Ja, hát engem nem osztottok be vele, kettőször találkoztam edáig.
Na, hát akkor holnap itt a nagy alkalom.
Hallottam, hogy állítólag.
Ugye? Írja is egyébként D-kartás, hogy borongos jó reggelt kartársak, erősödő forgalmi viszonyok mellett 21 perc 46 másodperc a szokásos relációban, Szerencs utcai lámpa ma menetből sikeredett a szokásos relációban. Igen, igen. A 21 perc 46 azért az jó.
Ugye azt... Nem annyira 20 perc környékén szokott lenni.
Hát ez de a mindegy, környéke.
Én nem vitatkozom ezzel sem, D-kartársat sem veled. Jó ég, áldjon már meg.
Gézu, hajkujjá jöjjön, az... tessék. Ha jól emlékszem, barack virág illatú volt a mosolya. Köszönjük.
Van akinek meg barack pálinka illatú a mosolya.
Vagy angol szalonna.
Igen.
Na, köszöntjük a névnaposainkat, Szervác.
A fagyos szentek, bizony. Én szóltam előre, hogy hideg lesz, mindenki megmosolyogt, hogy gazda, persze, hagyjál már. Akinek mondom a fagyos szentek előtt ne nagyon palántázzon, az mindig megmosolyogt, hogy ilyen, hagyjál már, mert globális felmelegedés van, tessék.
Igen.
Nézzük meg, tegnap 5 fokba jöttünk a kántorral.
Igen, tegnap nagyon durva volt a reggel, most nem annyira, most 11-2.
A hétvégén volt olyan éjszakai pillanat, tudom, mert kint állomásoztam Aquincumban, hogy 3 fok volt.
Igen, kemény májusi hajnali lehűlések vannak. Szervác, Pongrácz, Bonifácz, majd most ezek jól elmúlnak, bár még
csütörtökön várunk. Volt tegnap.
Igen.
Én is rosszul tudom.
Tényleg? Pongrácz, Szervác, Bonifácz. Igen. Valamiért Szervác, Pongrácz, Bonifácz.
Már csak holnap vannak a fagyosszentek, utána jön a felmelegedés a népi hiedelmek szerint. Imolának Kisztihánd.
Igen, Rani Molánk, és köszönjük,
van egy Imola nevű ismerőse, nagyon hiányzik, kár, hogy elsodort az élet. Rengeteget jót beszélgettünk, nagyon köszöntük a munkáját mindig, mert egy nagyon precíz, úgyhogy nevenapja alkalmából Kisztihánd Imolának, aki hallja adját. Egy másik rádión dolgozik.
Hogy megfogja.
Na, szülinaposoknak boldog szülinapot, nagy tüdőcsúcs, és elfújni a gyertyákat, de csak azután, miután kívántunk valami szépet magunknak. A Millás reggeli azzal tud hozzájárulni a szülinapi ünnepléshez, hogy elmondja, hogy... a műsorvezetők, hogy 1935-ben egy Carl C. McGee nevezetű ürge szabadalmaztatta a parkolóórát. Hála néki. Köszönjük.
Ja, köszi szépen.
Mondjuk jobb lett volna valami más szabadalmaztat.
Valami hasznosabb.
De... igen.
És egy,
egy szomorú
történet,
dátum.
Szomorú igen. Dátum, igen, olyan második János Pál pápával, ugyanis ellene történt merénylet, Ali Akcsa, azt hiszem megjegyeztük ezt a nevet egy életre, ő kísérelt meg merényletet a római Szent Péter téren.
Igen, és utána a Szent Atya bement hozzá börtönbe, és elbeszélgettek, és megbocsátott
igen.
neki. És úgy emlékszem olvasmányaimból, hogy Ali Akcsa meg megtért.
Igen, tehát, valami ilyesmi volt.
Annyira nagy hatással volt rá. Igen. Azóta van pápa mobil golyóállóvá varázsolva, mert akkor még ilyen nyitott autóba járt a pápa, ha jól emlékszem.
Hát igen, bár most ugye megint lazul egy kicsit, 14. Leó is egy kicsit a nép közé keveredett, pacsizgatott egészen lazára.
De hát nyilván
de hát...
a svájci gárda és nem a svájci gárda, de a testőrsége szerintem ilyenkor szívinfarktus kap minden híres embernek, hogy oda megy és
pacsizik. Születésnaposok.
1717-ben született Mária Terézia Habsburg hercegnő, harmadik Károly magyar király, leánya, német-római császárné, osztrák uralkodó főhercegnő, és nem mellesleg magyar királynő. Ha valaki nem tudja, hogy a magyar nemesi testőrség az az ő védelmére szerveződött, nézzünk egyenruhákat egészen gyönyörű. Én amúgy is egyenruha fetisiszta vagyok, de a magyar nemesi testőrség egyenruhája egészen egyed ilyen elragadó, és nagyon megható. Na, aztán mi van még itt a születésnaposok közül? Nézzük például Várkonyi Zoltán, kettőszörös Kossuth díjas magyar színész, filmrendező, rendező is. Az a különbség a rendező és a filmrendező között, hogy az egyik a színdarabokat rendez, az simán rendező, ezek szerint?
El tudom képzelni.
És ha valaki filmet is, az már filmrendező?
El tudom képzelni, hogy a felsorolásból nekem is ez jön le, mert magyar színész, rendező, filmrendező, így van a sorrend, gondolom, hogy ezért.
Ha és... valaki nem tudná, hogy mit köszönhet a magyar filmművészet, Várkonyi Zoltánnak a kőszívű ember fiai, szerintem minden magyar látta, az Egri csillagok, azt is minden magyar látta, a Fekete gyémántokat már nem vagyok benne biztos, hogy
hát szerintem minden... azt is nagyon sokan. Igen. Volt egyébként Várkonyi Zoltán sorozott annak idején vasárnaponként a tévében egy-egy nevesebb filmrendezőnek volt ilyen sorozata, és a filmjei mentek, nagyon jó volt, ezt szerettem. Színészek közül Harry Keitel, amerikai színészt köszönhetjük, 39-ben született ezen a napon.
Aztán Juhász
Jászint. Igen.
Jászai Mari díjas magyar színész, hát megvan?
Na hát hogy a fenében? Gyerekkoromban egy csomó gyerekjátékfilm.
Azt hiszem, meg igen.
Az is, igen, meg játékfilmekben, meg mindenfélében láthattuk őt sokat. Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző is ezen a napon született. Igen. Köszöntjük őt is, nem tudom, hogy bekapcsolta már a rádióját.
Igen.
Ahogy Görbic Anitát is, nagy szeretettel magyar válogatott kézilabdázó, és a világ legjobb játékosa.
És a fájdalmas arc mimikájú Robert Pattinson. Megvan ki ő?
Nincs, most nézem.
Hát az a legújabb ilyen Csajos filmek, a vámpíros szerelmes.
Jaj, azt én rögtön elnyomom, hát még tudom, hogy a promóját
de
is meglátom.
Nagyon nagy hibát követsz el, ha nagyságos asszony jelenlétében nyomod el.
Nem,
mert
együtt
a nők
nyomjuk.
Nem szeretik a vámpíros? Sima szerelmes megy, együtt. Vámpíros szerelmes nem. Együtt. Most ez az új trend.
Lehet, de mi
üljetek
nem vagyunk. Nem vagyunk trendkövetőek.
Nagyon fájdalmas tekintetű Robert Pattinson, én sem bírom egyébként. Nem mindegy. De az a baj, hogy elvtelen kompromisszumokra is hajlamos vagyok.
Értelek.
Ha érted, mire gondolok.
Abszolút, hogy ne.
Cserébe kardozós partra szállós van utána másnap. Tehát, hogy
na,
valamit,
jó,
valamit.
Ezt akkor nagyon korrektül meg tudjátok beszélni ezek szerint.
Na, hát akkor a születésnaposoknak egy születésnapos fog muzsikálni, ugyanis Stevie Wonder, mint tanult kollégám, megjegyezte, ma ünnepli a születésnapját, 1950. május 13-án született, úgyhogy tőle jön egy muzsika mindazoknak, akik szeretik és küldik, akiknek küldik.
Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
Millás reggeli.
Mindazok, akik hát hogy is mondjam, minősítetetlen stílusban elkézik zenei választásomat, azoknak nincs szívük. És most nézzük, mit ír a magyar sajtó. Például azt, hogy rejtélyes ügy miatt razzia volt, emészgessük a most következő kifejezést, honvédségi laktanyákban.
Tényleg.
Tegnap több sajtótermék is írja, iratokat és informatikai eszközöket foglaltak le, összehangolt műveletről van szó, több katonai létesítményből, köztük irodákból és laktanyákból foglaltak le olyan iratokat, informatikai eszközöket, amelyek tartalékosokra vonatkozó adatokat tartalmaztak. A váratlan akciót, amelyben a rendőrség is közreműködött, a központi nyomozó főügyészség szervezte és irányította. Kecskeméten, Szolnokon, Nyíregyen, mármint Nyíregyházán és Szegeden is megjelentek a hatóságok. Próbálták tisztázni a sajtómunkások, hogy pontosan mikor és miért. Egyelőre csönd van. Csak annyi van, hogy nem cáfolták, hogy volt ilyen. Közlésük szerint az ügyben nyomoznak, a nyomozás érdekeire tekintettel további részleteket nem hoztak nyilvánosságra, és a Honvédelmi Minisztérium sem reagált.
A portfólión rákattintott, kicsit izgultam, hogy nem
lehet, hogy már hogy megint átvertek.
Igen, a régen nem látott dolog történt a benzinkutakon címmel. Kicsit előtte gondolkodtam, hogy mi lehet ez, ami történt, és hát az ugye, hogy szűkölgetett a benzinár és a dízelár közötti különbség, majd átbucskázott, és na, volt tessé. Ilyen korábban, igen, de kétségtelenül ez rég volt, és akkor ennek járt utána a cikk. Előtte viszont megakadt a szemem, hogy ugye az egyik ok, amiért alapvetően az üzemanyagok ára esik, ugye, hogy esik az olajár, és a forint is remekül teljesít a dollárral szembe. Hát ezt picit szépíteném, nem a forint teljesít remekül a dollárral szembe. A forint erősödget az euróval szemben, amihez alapvetően meghatározunk, és a dollár erősödik nagyobb mértékben az euróval, meg egyéb mással szemben is, és ebből van az, hogy a dollár-forint az jól néz ki. De nem azért, mert a forint remekül teljesít, ezt muszáj volt ideolloznom. Amúgy egyébként a benzinről és dízelről szól a cikk, ezért ajánlom a portfolio.hu.
Kérem szépen, komoly aggodalmakat vetett fel egy Eddie Q nevű embernek, az Apple szolgáltatásokért felelős alelnökének a Google elleni trösztelenes per egyik legutóbbi meghallgatásán tett néhány gondolata, ugyanis azt a nem mindennapi jóslatot tette, miszerint a ma még piacvezetőnek számító iPhone akár egy évtizeden belül elveszítheti a jelentőségét. Mindennek hátterében a rohamosan fejlődő mesterséges intelligencia áll. Hoppá! Ez egy nagyon szép történet, tehát aztán nézzük még, mi van itt. Újabb kínai automárka érkezik Magyarországra, figyeljünk oda. Az Emil Frey csoport a Stellantis koncern által támogatott kínai elektromos automárkát, a Leap motort fogja behozni. Két modellen indítanak, egy kisvárosi autóval, vagy egy városi kisautóval, és egy nagyobb SUV-vel. Ennyit erről. Aztán nálad mi van?
Ugye nem nagyon szoktunk politikai hírekkel foglalkozni, de ez azért fönnakadt nálam a 24.hu-n. Megalapította a Duna pártot egy Gyurcsány kritizálása
bravo.
Miatt kiszállt.
Nagyon jó ötlet.
DK-s,
hát
igen.
Ha valaki valami folyóra kellene szavazni,
igen,
melyik is? Ja, Dunára, tudom.
Igen, legyen száva,
ez olyan, mint a hagyományos mosóport, tudod?
Igen, olyan, tényleg, igen, ugye? Emlékszem, igen.
Na mindegy.
Jó Klapka úr megcsinálta. Szóval igen, lett egy ilyen is, izgalommal várjuk majd a... teljesítményét.
Igen.
Mi van még?
Aztán mi van még itt? Azt mondja, hogy... Nézem.
G7-en magyar szállítókat és fejlesztést ígér a BYD Szegedre, de induláskor még az összeszerelésen lesz a fókusz. Hát majd kérdés, hogy mekkora időszakot nevez indulásnak, az első 10 évet esetleg, vagy korábban lesz remény a magyar beszállítóknak és a fejlesztő mérnököknek dolgozni a gyárral. A G7.hu-n lehet erről olvasni.
Jó, hát akkor nézzük a tőzsdei összefoglalót, ha más nincs is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A budapesti értéktőzsdét vizslassuk először, drága barát. Mi van itt?
Na, mi?
Hát, egy csattanás és elmúlik minden. Ja, jó van, visszajött. Ah, Istenem, miért kell ezt csinálni? A Budapest értéktőzsde 35%-kal esett, 93.731 pontról kezd ma. A Telekom stagnált 1650 forinton, két vezető papírra négyből meg esett, 91%-ot a MOL 3040 forintig, a Richter pedig 2,3%-os mínuszt hozott össze, 10.600 forintig csúszott vissza az árfolyam. Az OTP 0,67%-os erősödés, nem volt elég, hogy tartsa a két esővel a lépést. 27.130 forinton zárt a bankpapír, innen várja a mai nyitást. Aztán nézzünk devizapiacot. Az euró forint kérem szépen 405 forint környékén találkozik nemzeti fizetőeszközünk. A közös pénzzel kapcsolatban a zöld hasú ér, azaz az amerikai dollárért pedig 364 forint 50 fillér környéki összeget kérnek.
Na, várjál, nekem most jött
a nagy
csattanás, és eltűnt minden. Igen, de mindjárt nézem az amerikai piacokat egész pontosan. Nagy helyehúja volt, azt tudom, hogy nagy örömködés volt, ugye, mert hogy előre haladott állapotban vannak. Illetve egy átmeneti megállapodás született is az amerikai kínai kereskedelmi háborúban, ugye mérséklődtek a két irányú kamatok. Persze a kínai maradt magasabb, és az amerikai lett alacsonyabb a másik irányba, de a lényeg az, hogy a befektetők ezt nagyon jól vették, még akkor is, hogyha ideiglenes jellegű az egész. Az S&P 500 3,2%-kal emelkedett, a Dow Jones 2,8%-kal, és a Nasdaq 4%-kal tudott rallézni. Egyértelműen ez volt a fókuszban, ez a megállapodás, és voltak olyan részvények, amelyeket ugye különösen súlyosan érintett ez a vámháború. Ilyen volt például a Barkács piacról jól ismert Stanley Black & Decker.
Stanley? Nem tudtam, hogy a Black & Decker az egy pasi. Azt hittem kettő.
Én azt nem tudtam, hogy a Stanley... Figyelj, most már többet jár.
Három? Barkács, a Stanley is egy
a Stanley egy
pasi,
márka, a Black & Decker, és ők csinálják a Devaltot, ami ráadásul a profiknak a szerszámgépe.
Csodálatos ez a világ.
Úgyhogy nekem is ez egyébként a tegnapi híradás volt, derült ki, 16%-ot emelkedett egyébként a szerszámgyártó, mert neki különösen jól jön ez az egyesség, vagy lazítás itt a felek között. Európai piacok közül ott is emelkedés volt, csak kisebb mértékű, a frankfurti DAX 3%-kal, a londoni FTSE 6%-kal emelkedett, így az Eurostox, ugye amiben, vagy Eurostox, amiben az 50 legnagyobb vállalatunk van, itt a kontinensen az 1,5%-kal került feljebb. Ázsiában kicsit vegyes a kép, Hang Seng esik egy hetet, India 0,6%-et, míg Új-Zéland 4%-kal emelkedik. Hát oké, hogy Új-Zéland, de de itt van a Nikkei, az meg esik 1%-kal, kérem tisztelettel, a ma hajnali, nekünk ma hajnali kereskedésben.
Smico! Várj egy picit! Mielőtt örömködnék.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Hát rendeztem a terepet.
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
Mi újság?
Do you like Stevie Wonder?
Tessék? Én nagyon szeretem Stevie Wondert.
Végre, mert hogy amit én kaptam, azért, mert bemerészeltem tenni egy kicsit líraibb, egy
jó,
kicsit
a reggeli ébredésre nem segít.
Ugye, hogy szép volt?
Volumét a fülesemre.
Hát ez az. Menjen mindenki bírom, tényleg. Bírom. Itt, nem
majdnem
kell minden,
tőle doboltam.
Minden reggel hörgésre ébredni, de komolyan. Mondom én ebbe a pólóba, amit nem látnak a hallgatók, egy vágtázó csontvázép lemészáról embereket. Ez van rajtam. Na mindegy, különösen furcsa kontraszt ez is Stevie-vel, de mindegy. Nem vagyunk egy falán. Hogy vagyunk ma reggel? A hírek szerelmese, tessék?
Azt azért nem mondanám.
Lesz digitális detox a héten?
Lesz. Már ma.
Igen?
Hát, jó. Tudod, megyünk.
Tudom.
Lókútra.
Tudom.
Csajos elvonulás.
Helyes.
Ott teljesen, nem csak digitális.
Nem, minden. Nem minden. Jó, értem. Ne menjünk ebbe bele.
Ne.
Szóval, menjetek el Bakonybél, Szentkút, alap, tényleg. Nincs
rendi,
messze.
Rendi.
Bakonybélben az apátságot nagyon rendbe tették. A füsti sörözőbe üdvözlöm a csapos lányt, meg a csapos fiút is, ha ők vannak, mert váltásban vannak, és menjetek be az apátságot, nézzétek meg, nagyon szépen meg van csinálva. És ott a kertbe is jó sétálni, de irány a Szentkút, azt ne felejtsétek el ki.
Jó? Jó lesz.
Tényleg, programajánlom.
Holnap szép időnk
és
lesz.
A gyilkostóta, a Hubert Laki tavat
ennyi
is nézzük.
Nem lesz.
Azt majd megbeszéljétek a műsoron kívül. Most kapta egy ilyet, hogy zöldséget mondtam, mert a dollár nem jól teljesít az euróval szemben, hanem fordítva, ezért jó a dollár forint arány. Kérem tisztelte, az a euró-dollár 1.15-ről 1.10-re leesett. 500 pontot esett az árfolyam. Az azt jelenti, hogy a dollár erősödött az euróhoz képest. Márpedig, ha a dollár erősödik, a forint pedig nem csinál semmit, vagy kicsit erősödik, kevésbé erősödik, mint a dollár, akkor tágul ez a spread, és jól néz ki a dollár-forint árfolyam. Úgyhogy erről beszéltem. Én nagyon ritkán beszélek zöldséget, úgyhogy devizákról beszélünk. Hírek.
Hát akkor...
És most hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Így van. Nagyon sokat nem változtak a dolgok, ugyanúgy május 13-a van, ugyanúgy kedd reggel. Na, az idő egy kicsit előrébb van, 7 óra 9 perc. Viszont az is biztos, hogy itt van Mihálovics András.
Ténykérdés. Gede Balázs mutatott be engem, de ez a hang, ami most beszél, ez nem a Gede Balázs, hanem az, akit bemutatott.
Igen,
tetszik érteni.
Igen. Korábban, bár lehet egyébként, hogy még mindig van ilyen, hogy esetleg nem tudják, hogy egymást mutatgatjuk be, és összekeveredik ez a dolog. Ugye?
Engem a hétvégén megtalált egy hallgató, hogy azt hitt, hogy én a kántor vagyok. Ja, apropó Ács úr, kérdezi a hallgató, hogy kiszállt a csapatból, az Ács Gábor már régen hallgatták, hát az Ács Gábor olyan törpe minoritáshoz tartozik a magyar társadalomba, aki képes az év bármelyik szakában két hét szabadságra menni, most ez történik.
Igen, és döbbenetesen sokat gyűjt össze belőle egy évben, ugye 50 fölötti napszámmal büszkélkedhet, de van, hogy elszalad az. Igen, ja, nem a 70-nel, csak bosszantjuk, nem volt még 70.
Nem volt még?
Azt hiszem nem, de bármikor meg tudja csinálni. Tehát,
most
ki se ejtsük a szánkon szerintem.
Még a végén ötletnek vesz, és megvalósítja.
Abszolút, így van.
0636-os 98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számuk, ide lehet mindenféle üzenetet küldeni, ha éppen ehhez fűlik úri jókedvetek, addig mi tartalmat sugárzunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No kérem szépen, a Margit negyed projektről fogunk beszélgetni Őrsi Gergelyen, a második kerület polgármesterével, aki elfogadta meghívásunkat, és itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, tisztelettel!
Jó reggelt! Senki ne jegye meg, nem változtattunk azon szokásunkon, hogy nem politizálunk itt a műsorban, tényleg programokról és...
Város rehabilitációról egészen pontosan, és azért örülünk polgármester úrnak, mert egy másik rádióban második kerületben voltunk, és onnan kerültünk át ide a 13-ba, úgyhogy szívünkön viseljük továbbra is a kerület sorsát. Miről van szó a Margit negyed projekt kapcsán? Város rehabilitáció, ez most egy divatos kifejezés.
De gyakorlatilag, hogyha a Margit körútra valaki visszaemlékszik, hogy hogy nézett ki 8-10 vagy éppen 15 évvel ezelőtt, akkor azt lehetett látni, hogy ahogy megjelentek a bevásárlóközpontok, akár a környéken, akár a Duna túloldalán, nagyobb piacok elkezdtek felrendülni, elkezdtek kiüresedni ezek a klasszikus, egyébként már a középkor óta kiskereskedelemmel és szolgáltatóiparral tarkított városrészek, és megjelentek az elhagyatott kirakatok. És ugye van az a mondás, hogy ahol egy betört vagy egy koszos kirakat megjelenik, az követi a többi. Itt pontosan ez történt, és ez jelentette azt, hogy főleg a két megálló között, tehát a Megvárt Liget és a Budai Hídfő között gyakorlatilag elkezdett elnéptelenedni a kirakat.
Ez hát egy ilyen surranópálya volt, ahol autók mentek több sávon folyamatosan, ismerjük ezt a helyzetet. Igen, sajnos több helyen a fővárosban van ilyen rész.
Igen, tehát ha például most akár a Rákóczi utat, akár a Pesti körútnak egy-egy szakaszát megnézzük, akkor ugyanez látható. Ez tetézte még az a probléma, hogy ugye világrekorderek vagyunk abban, hogy Közép-Európa legforgalmasabb villamosvonalának, a 4-es 6-osnak a legrövidebb és a leghosszabb megállója is nálunk van, ráadásul ugyanazon a szakaszon, tehát hogy a Szélkármán tér, Széna tér között van egy nagyon rövid, a Megvárt Liget és a Budai Hídfő között pedig egy nagyon hosszú, és pont ez az a rész, ugye, ahol mivel közösségi közlekedéssel nem volt elérhető, folyamatos volt az, hogy üres kirakatok tarkították az egész helyet, és ezt egyrészt ugye azt látni kell, hogyha üres kirakatok és üres üzlethelyiségek vannak, az az önkormányzatnak nem csak bevételkiesést jelent, hanem konkrétan ráfordítást is jelent, hiszen az üres kirakatok után, az üres üzlethelyiségek után nekünk a rezsit, a közös költséget, azt folyamatosan fizetni kell.
Ezt hogy lehet megfordítani? Mert nyilván ez egy folyamat, ez kicsit ilyen tyúk-tojás dolog. Nyilván azért hal ki egy ilyen rész, mert ahogy András is mondja, átsuhannak az emberek, nincs meg az a fajta...
Beszélgettünk erről több szakértővel, és például azt mondják, hogy ha nem lehet parkolni, akkor ugye az ember nem tudott megállni, és akkor ez már okoz egy olyan dolgot, hogy ha nem állok meg, akkor megállok ott, ahol éppen tudok, és akkor ott költöm a pénzemet, vagy ott szórakozom.
Igen, de hát azért azt gondoljuk el, hogyha a kétszer-kétsávos Margit körúton elkezdtünk volna a parkolóhelyeket felfesteni, akkor azért viszonylag nagy forgalmi káoszt okoztunk volna, ami talán még idáig is elgyűrűzött volna. A kulcs az abban van, hogy ugye azt kell nézni, hogy a több száz évig, vagy több mint száz évig a gyalogos forgalom az eltartotta a kereskedelmet és a szolgáltatóipart a körúton, tehát először a gyalogos forgalmat kell visszavinni a körútra, tehát egy fordított gondolkodást igényel, és ehhez pedig az szükséges, hogy olyan helyek és olyan intézmények, olyan szolgáltatás nyújtó helyek jelenjenek meg, ahova céllal megy az ember. Tehát nem azok a helyek, amik az átmenő forgalomból élnek, és azt mondják, hogy én itt nyitok egy, nem tudom, egy lángosost, vagy egy gyroszost, vagy bármit, mert elmegy naponta több ezer, vagy több tízezer gyalogos, hanem mondjuk egy kiállítás megnyitóra, vagy egy kulturális programra céllal elmegy az ember. Ekkor már megjelenik a gyalogos, és ez magával ránthatja hosszú idő után azt, hogy oké, hát akkor itt már van gyalogos forgalom, akkor megnyitom a klasszikus kiskereskedelmi, vagy éppen szolgáltató szektorba tartozó üzletet. Ezért specifikusan úgy kezdtük el hirdetni ezeket a helyeket, hogy nem titkoltan egy kulturális városnegyedet szerettünk volna, és szeretnénk létrehozni, ami javarészt sikerült, ahol színházak, kulturális terek, kiállítóterek, galériák, aukciós házak, antikvitás, különböző civil szervezetek, akik programokat szerveznek, és természetesen az egyéb kulturális szórakoztató.
Igen, hát jó, például az Átrium, azt hiszem, hogy senki nem mondott le előadást, vagy nem ment oda darabot megnézni azért, mert kicsit lehetetlen helyem van, hogyha autóval megyek, ugye nehéz parkolni, ezért megoldottuk, mert jó darabok, jó élmény nyújtó kulturális helyszín.
Igen, ráadásul ugye van egy olyan érdekesség is, hogy a kultúrafogyasztók és a, mondjuk a képzőművészetet vásárlók, tehát akik a képzőművészeti piacon vásárlóként megjelennek, ők azért a szociodemográfia miatt egy nagyon nagy részük lakik nálunk a második körben Budán. Mégis, hogyha megnézzük, hogy az aukciós házak, a galériák, vagy éppen a
meg
színházak...
Meg hova járunk színházba, második kerületi
az folyamatosan a pesti oldalon volt. Hát akkor miért ne lenne létjogosultsága annak, abszolút, hogy a kínálatot odahozzuk a kereslethez? Ennek következtében már 5 színház van ezen a területen belül, és az Átrium az már volt előtte, és nyilván többször kellett segíteni, de az, hogy most már 5 független színház működik a Margit negyed területén belül, azért, ami, hogyha csak egy előadásra színházanként 200-250 főt vár, akkor látni kell azt, hogy ez bizony. Hát, ha a kultúra fogyasztó ember belátja azt, hogy szeretne színházba menni, vagy általában, hogy szeretne színházba menni, őt nem tartja azt távol, hogy taxival, közösségi közlekedéssel kell menni, vagy éppen távolabb kell leparkolni.
Az is egy kérdés, hogy erről tudnak a pestiek? Hogy ez így változik, mert ha valaki végigmegy a Margit körúton, az látja, hogy ott a Budai hídfőnél már ugye közösségi terek nyíltak, lehet látni, hogy a Megvárt liget és a Mamut bevásárló, vagy a Szénatér között is azért pezseg az élet, nagyon klassz üzlethelyiségek nyíltak, és nagyon klassz szolgáltatásokat lehet igénybe venni, de ahogy a budaiak tudják, hogy Pesten lehet megtalálni bizonyos dolgokat, ez megfordulhat ez a dolog, vagy ezt még azért szoknia kell a fővárosi lakosság?
Szerintem ez biztos, hogy tudják. Tehát, hogyha az Átrium elhangzott, akkor azért egy Átrium darabra, vagy egy bemutatóra értelemszerűen nem csak Budáról jönnek. Tehát egy képzőművészeti kiállításra, vagy egy aukcióra nem csak Budáról jöttek. Elsősorban a cél az, hogy a budaiak, és ez is most ilyen, nem akarok ilyen Pest-Buda ellentétet vizionálni.
Van az se, magától de is.
Vagy hízlalni, igen.
Vagy ha valaki el szeretne menni színházba, vagy este egy szórakozni, megint ahhoz ne kelljen átmenni a Duna túloldalára, jöjjenek létre azok a találkozóhelyek. Hát látjuk, hogy a Széll Kálmán tér azért teljesen átalakult a 90-es évek eleje óta. És legyenek olyan fiatalok, és mindenki számára találkozóhely, ahol egyébként közösségben tudnak programot.
Oké.
Na nézzük is a programokat.
Ez
már,
egy
hogy
ilyen
a hétvége...
felhívás, persze, utolsó, igen. A hétvégén ugyanis lesz Hello Margit Fesztivál, ez micsoda?
A Hello Margit Fesztivál, miután ugye ezek az üzlethelyiségek kiadásra kerültek, és több mint 35 üzlethelyiség kiadásra került 3600 négyzetméteren, ugye ezt lehet mondani, hogy technikailag ingatlan hasznosítási szempontból ez megtelt. Tehát most van még egy-két kiadó üzlethelyiség és pár pince vagy raktár, de azt szeretnénk, hogyha az itt ezeket a helyeket élettel megtöltük, egyébként elkezdenének így a saját szintükön is közösen élni, és egy élő szövetet alkotni, és velük közösen szervezzük ezt a fesztivált, ahol be tudnak mutatkozni, ahol közösen egymásra támaszkodva tudunk olyan kulturális programokat szervezni, ami egyébként minden igényt kielégít. Tehát itt több mint 50 helyszínen, több mint 110 program kerül megrendezésre 4 nap alatt, tehát hogy ez egy
ez kulturális programok zömmel, vagy gasztró, vagy művészeti?
Ez 90%-ban kulturális, művészeti, tehát hogy a színházaktól kezdve az irodalmon át egy hatalmas szimfonikus koncert zárja az egész fesztivált a Megvárt ligeten nyílt téren, tehát hogy azok is részesülhessenek mondjuk egy Danubia szimfonikus zenekar koncertjében, akik nem tehetnék meg, vagy éppen nem tudnak elmenni bármelyik koncertterembe, egy hangversenyre, vagy éppen egy koncertjükre. Szeretnénk közelebb hozni az emberekhez a kultúrát, és az, hogy gyakorlatilag egyszerre van itt egy könyvfesztivállal felérő könyvbemutató line-up, egy színházak éjszakájával felérő független színházaknak a programja, és mellette komoly zene, könnyű zene, képzőművészet, kiállítás megnyitó workshop, tehát hogy azért a Loop Színház és a Marcibányi téren, akik csatlakoztak, az olyan fantasztikus programokkal készülnek, Lovas Rozi, Lengyel Tamás, Molnár Áron, Horváth János Antal vezetésével, ami fantasztikus, de például a legérdekesebb, és nekem az egyik szívemnek a legkedvesebb az az, hogy ugye két ilyen kulturális negyed van ma Budapesten, a Bartók negyed a 11. kerületben, és a Margit negyed, és akkor adta magát, hogy ezt ugye összeköti a villamos, és ma indítjuk el az első kultúrvillamost, ami a két negyed között közlekedik, és a villamoson is kulturális programok, tehát felolvasások, irodalmi előadások, vagy éppen színházi performanszok, vagy tánc van jelen, és ez mindenképpen arra szolgál, hogy ismerjék meg az emberek, nagyon kevés költségvetésből készült, és pont azért, mert a helyek beleteszik azt, amit tudnak.
Uh-huh. Nagyszerű, tehát május 15-18 között Hello Margit Fesztivál, a margitnegyed.hu oldalon lehet utána nézni a részletes programnak. Köszönjük szépen polgármester úrnak, hogy itt járt nálunk, és sok sikert a rendezvényhez, meg a Margit negyednek a további fejlesztéséhez. Mindennyiunk érdeke ez ugyanis. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Őrsi Gergely volt a vendégünk, a másik kerület polgármestere.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Azt hittétek, hogy az előző zeneszám a No War, illetve a veszünk egy 360 fokos fordulat, a Sweeper, az véletlen volt, de nem, mert hogy az orosz-ukrán konfliktusról lesz szó, és hát Vlagyimir Putyin tevékenysége időnként ilyen 360 fokos fordulatnak tűnik, mert úgy tűnik, mintha csinálna valamit, aztán kiderül, hogy ugyanott tartunk, mint ahonnan elindultunk. Na, de nem én nekem kell osztani az észt ebben az ügyben sem, hanem Takácsi Dorkát hívtuk, Oroszország szakértőt, hogy az elmúlt napok fejleményeit kicsit beszéljük át. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Először is nyissunk a nagy egész felé, olyan vagy olybá tűnik a felületes média fogyasztónak, hogy minthogyha elindult volna valamiféle közeledés Oroszország és Ukrajna között a konfliktus lezárása irányában.
Közvetítő partnereket most kizárnak, igen, ugye Putyin javaslatára, akkor ötletére, direktbe, akkor direktbe
Isztambulba, de lehet, hogy Donald Trumpot meghívják, azért biztos, ami biztos alapon. Mennyire lehet bízni, hogy ezt komolyan gondolja az orosz elnök, mert hogy azért az elmúlt hetekben, hónapokban altatta a nyugati közvéleményt, hogy ő nagyon szívesen, aztán olyan feltételeket szabott.
Hát látszott, hogy időhúzásra megy talán, hogy a fronton jobb eredményeket érjen el. Egy ilyen érzése volt az embernek. Szóval hogy állunk?
Hát a 360 fokos fordulat emlegetése úgy gondolom, hogy meglepően találó volt. Tehát valójában én úgy gondolom, hogy most valami egészen hasonlót látunk. Tehát az orosz viselkedés az elmúlt hónapokban az leginkább az volt, hogy Oroszország ugye számos alkalommal belengedett már tűzszüneteket, olyan fajta hajlandóságot jelzett, hogy hát ő tárgyalna, majd amikor hát Ukrajna is belement volna ebbe, akkor az utolsó pillanatban ebből kitáncolt, hogy ja, hát így nem, ezt így nem. És valójában most is valami egészen hasonlót látunk, ugye ismét felmerült ezúttal Putyin oldaláról az, hogy igen, akkor sor kerülhetne adott esetben arra, hogy közvetítő nélkül tárgyalna Ukrajnával, majd tegnap este már Maria Zaharova, a külügyminisztérium szóvivője már jelezte is, hogy ja hát nem, hát Ukrajna félreértette Putyin nyilatkozatát, hiszen itt csak az orosz minimum feltételek teljesítése után lehetne tűzszünetről tárgyalni. Na most ezek azok a minimum feltételek, amik Ukrajna számára teljes mértékben elfogadhatatlanok voltak már 2022-ben is. Tehát az látható, hogy itt Oroszország bár úgy tesz, mint hogyha meg akarna állapodni, tesz bizonyos gesztusokat, de itt nem beszélhetünk arról, hogy az orosz szándékok megváltoztak volna. Oroszország továbbra is a győzelemre törekszik.
Az mi a győzelem Oroszország szempontjából? Ha ezt megértjük, akkor talán azt is megértjük, hogy milyen feltételekkel zárulhat le ez a konfliktus.
Az orosz cél, a nagy cél, ugye természetesen már az elhangzott célok azok nagyban változtak. Minden esetre a legnagyobb, legátfogóbb orosz cél az alapvetően Ukrajna nyugati integrációjának az örökös meggátolása, és lehetőség szerint Ukrajnát egy olyan bábállammá tenni, ami lehetőség szerint nem is igazán funkcionál, nem egy vonzó alternatíva az orosz társadalom számára. Tehát alapvetően rezsimbiztonsági okokból Ukrajna ellehetetlenítése. Ez így a nagy kép. Na most az elhangzott minimum feltétele, amik ugye elhangoztak, és ugye amikbe Ukrajna hát nem menne bele, jelen tudásunk szerint semmilyen formában. Ez ugye egy nyílt kijelentése annak, hogy Ukrajna soha nem lehet NATO-tag. Az Oroszország által megszállt területekről is le kéne mondani a teljes mértékben, illetve leépíteni a hadseregét, a haderejét Ukrajnának, hogy a jövőben ne is tudjon védekezni semmi ellen. Tehát ezek érthetően ezek olyan feltételek, amikbe Ukrajna tekintve, hogy már 3,5 éve ugye a fennállásáért küzd, nem is sikertelenül. ezekben nem mehet bele, hiszen ezzel feladna mindent, igen, amiért eddig harcolt, és nem kevés véráldozatot hozott.
De abban sem biztos, hogy belemehet Ukrajna, hogy azt mondja, hogy mindent, a Krímig bezárólag mindent szeretne visszaállítani a teljes terület integritását.
Hát és erre volt egy érdekes, ugye Vladimir Klitschkónak, tehát ő már elkezdte pedzegetni, ugye kijevi polgármesterként azt, hogy esetleg itt területi áldozatokat kéne hozni a megegyezés, vagy ami részleges megegyezés
érdekében.
Mert
ez is meglepő, hogy ez egyáltalán terítékre került, mert az eddigi narratíva az volt, hogy mindent
így
vissza.
Van.
Igen, valóban a Klitschkói kijelentés úgy gondolom, hogy talán arra szolgálhatott, hogy a közvéleményt, az ukrán közvéleményt valamelyest szondázzák, hiszen valóban hasonlóan magasrangú ukrán tisztviselőtől ilyesmi nem igazán hangzott el, a nyilvánosság előtt legalábbis biztosan nem. A közvéleménykutatásokból azt is tudjuk, hogy az ukrán társadalom az alatt a kérdés alatt, hogy hát mit ért győzelem alatt, meddig akarnának harcolni, azért leginkább a mindent vissza szlogent mondták vissza, tehát azért nem az a jellemző, hogy a Krím feladásában már belemennének akár. Hát ugyanakkor az elképzelhető, elnézve a jelenlegi fejleményeket, hogy a Krímmel kapcsolatban majd talán esetleg születhet egy olyan megállapodás, ami legalábbis egy időre valamelyest elismeri az orosz fennhatóságot a Krímen. Tehát én úgy gondolom, hogy az esetleg majd lehet egy tárgyalási alap a későbbiekben, de jelenleg nem úgy néz ki, hogy ez elég hamarra következne.
Hogy bírják a felek a háborúzást? Mert időnként minden búvópattak, na most már az oroszoknál nagyon nagy gáz van. Ezt mondják hónapok óta, aztán mégsem. Az ukránoknál kezd elfogyni a katonaképes korú lakosság, hát, mondják, aztán mégsem, kifogynak a lőszerből mindjárt, aztán mégsem. Tehát, hogy itt van egy információs hadviselés, aminek ugye kénytelen kelletlen bedől a magyar és a nyugati közvélemény is. Nem lehet pontosan tudni, hogy
igen, ugye 2025-öt úgy vártuk, hogy azért vette majdnem mindenki biztos, hogy valamiféle megegyezés születik, tűzszünet, nevezzük bárminek, mert mind a két oldalon már eléggé kifáradtak ember számban, lőszerben, fegyverben a harcoló felek.
Hát azért 2025 elejétől békét várni, úgy gondolom, hogy ez már akkor sem volt egy megalapozott várakozás. Jelenleg nem azt látjuk, hogy bármelyik fél a megroppanás határán lenne. Tehát mindkét fél hosszú távú háborúra rendezkedett be. Az orosz félnél bőven elég, ha csak megnézzük azt, hogy néz ki a jelenlegi orosz költségvetés, milyenek azok a stratégiai beruházások és döntések, amiket az orosz állam meghoz. Tehát Oroszország egyértelműen egy hosszú, hosszantartó háborúra rendezkedett be, és valószínűleg még bírni is fogja egy jó darabig. Természetesen a gazdaság ezzel együtt egy egészségtelen irányba tolódik, tehát hosszú távon nyilvánvalóan nem lesz jó az Oroszországnak, de jelenleg egyáltalán semmi sem szorítja rá, hogy bármit is feladjon, vagy adott esetben megálljon. Hát ugyanakkor az is látszik, hogy Ukrajna sincsen még törés közeli helyzetben. Valóban a hadkiegészítéssel akadnak problémák, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne Ukrajnában még elérhető, mozgósítható katonakorú ember. Az elérésük ugyanakkor az még nem teljes mértékben biztosított, tehát a rendszer már átment bizonyos reformokon, de még mindig meg lehet úszni. Ha valaki eléggé meg akarja, akkor még talán mondhatjuk így, hogy el tud bújni a sorozás elől. Ezzel együtt, amennyiben ezeket a reformokat sikerül megvalósítani, és őket tényleg el lehet érni, akkor ember még van. A nyugati támogatás úgy tűnik, hogy hát az Egyesült Államok intermedzóját követően továbbra is folyamatos és stabil, tehát Ukrajna mögül sem fogyott el az a támogatás, amit Oroszország gyengít minden lehetséges platformon. Tehát természetesen az helyesen hangzott el, hogy itt információs hadviselést folytat mindkét fél. Az orosz információs hadviselés legfőképpen egyébként nem is Ukrajna meggyengítésére irányul, hanem az Ukrajna számára nyújtott nyugati támogatás meggyengítésére. Hiszen amennyiben például a hasonló műveletekkel, a béke lehetőségének lebegtetésével sikerül elérni azt, hogy akár bizonyos nyugati országok úgy gondolják, hogy ja, hát most már mindjárt béke van, akkor most már nem kell Ukrajnát segíteni, hát most már kárban menne a segítségünk. Hát Oroszország pontosan ezt akarja, hogy meggyengüljön, kifogjon a Ukrajna mögül a nyugat támogatása, hiszen ebben az esetben Oroszország előfölénye érvényesülne.
Oké, és akkor ebben jön be ez a magyar-ukrán kém. Ez egyrészt végtelenül amatőrnek tűnik, másrészt azért kicsit ijesztőnek is.
Hát valóban nagyon sok mindent nem tudunk még. Az SBU által publikált videóban szereplő képernyőképek, hát azok meglehetősen furcsák. Tehát amennyiben ez igaz, és ugye jelenleg nem tekinthetjük úgy, mintha nem lenne az, hiszen ennek egyébként a valódiságát a magyar kormányzat sem cáfolta. Tehát egy heves reakciót tanúsított a magyar kormányzat, de valójában nem tagadta azt, hogy ezt magyar hírszerzők követték volna, vagy ők tették volna. Na most a képernyőfotók tanúsága alapján olyan információkra voltak kíváncsiak ezek a hírszerzők, amik viszont nem értelmezhetők, hogy miért lenne ezekre Magyarországnak szüksége.
Hát erre mondja a kórusban a magyar közvélemény egy része, hogy hát amúgy is Oroszország csatlósa, trójai faluva a NATO-n és az Európai Unión belül Magyarország.
Tehát kémkedünk is nekik, igen.
Hát ezzel együtt nem igazán érthető az, hogy például a légvédelmi az olyan légvédelmi rakéták, amelyekkel Kárpátalján állomásoznak, ilyeneket miért lenne szükség fényképekkel dokumentáltatni az ügynökökkel. Márpedig ugye ilyesmit is kért a felbújtó. Úgyhogy itt azért nagyon sok kérdés van, és egy meglehetősen borongós történet rajzolódik ki belőle.
Ugyan ezért mondtam, hogy végtelenül amatőr, tehát maga az emberek is ilyen kicsit bot csináltak, mint hogyha azt mondanák nekem így hirtelen a vállamra csapra, hogy na erre egy fiam, és akkor menj ki Kárpátaljára, és próbálj már megtudni ezt, azt, amazt, és akkor majd felhívlak messengeren,
és beszéljünk. Vitt a telefonodat, és csinálj képeket is.
Igen, tehát hogy ez is ilyen nekem igen. Nagyon furcsa, tehát az ember, lehet, hogy mi túldimenzionáljuk ezeket a kémsztorikat, de ennél profibbnak gondoltuk a kémszervezeteket.
Igen, azt meg tudom erősíteni, de hát természetesen belsős információm nincs, nyílt forrásokból dolgozó elemző vagyok, úgyhogy én sem látok ebből sokkal többet, de hát kíváncsian várom a további fejleményeket.
Lehet ebből nagyobb purparli? Vagy ez ilyen karcsörtetés az ukránok részéről, helyre rakták kicsit Magyarországot, hogy hátrább az agarakkal,
ha már amíg van diplomata, kölcsönösen ki lehet haigálni őket, de előbb-utóbb azok is elfogynak, szóval hova, meddig eszkalálódhat, vagy lesz-e folytatása?
Hát az erre a területre jobban rálátó biztonságpolitikai szakértők egybehangzó értékelése szerint még várhatóak további fejlemények, hiszen ugye ez az incidens sem magában áll egy légüres térben, hanem ennek voltak erőzményei, és könnyen elképzelhető, hogy lesz még folytatása is.
Jó, nagyon szépen köszönjük a gyors helyzetképet, szép napot, jó munkát kívánunk!
Viszont hallásra.
Takácsi Dorka Oroszország szakértővel néztünk rá egy picit az orosz-ukrán helyzetre, ugye most nagyon zajlanak az események, van egy ilyen kém játszma a Magyarország-Ukrajna között, és hát itt van lőtávolban 15-én, a 15-ére tervezett orosz-ukrán, hát hogy csúcs, nem csúcs, majd meglátjuk, hogy kikkel képviseltetik magukat, de leülnek legalább a felek tárgyalni.
Most szusszanunk egyet, a napközi vidám pillanatai jönnek, aztán pedig utána egy új fogalmat ismerünk majd meg egészségügyi rovatunkban. Hány éves mutat a szervezet, és hány foga van, 40 vagy 70 az embernek?
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Hány éves vagy Batman? 40 vagy 70? Ez a kérdése a mai pulzus rovatunknak. Hát szegény áldozatunk Szász Máté biológus, a Színlap Magyarország sport és prevenciós diagnosztikai szakmai igazgatója. Jó reggelt,
Jó reggelt, Batmanek, sziasztok!
Na, ez a longevity, ugye ez ennek a vizsgálata. Ez érdekes lehet, de van-e értelme megtudni, hogy most az én szervezetem ugye az X éves, de valójában mégis, vagy tudom, hogy annyi éves, de mit mutat, hogy mégis hány éves? Fiatalosabb vagyok, öregebb, mit lehet ezzel a tudással
mert
kezdeni?
Mert hogy ez most egy új divat rejlik a kifejezés mögött, hogy éljünk minél hosszabban, merüljünk jeges vízbe, együnk
búzafű
zöldségeket, és mint a madarak magvakat, és akkor ha sokat eszünk ilyet, akkor még tovább ehetjük ugyanezeket.
Igen, ugye Woody Allen ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az ember képes akár 100 évig is élni abban az esetben, ha mindenről lemond, ami miatt érdemes lenne 100 évig élni. Ezzel kapcsolatban azért nekem lényegesen jó kéneim vannak. Akkor készültem erre a beszélgetésre, eszembe jutott, hogy fiatal koromban hány évem telt el azzal, hogy kerestem annak a bizonyos nem dohányzó svájci fogorvos házaspárnak azt a megkímélt keveset futott másik autóját. Aha. És most viszont egy ilyen fizikumnak örülnék, és kb. Ugyanennyi időt fogok ebbe is tenni. De az a jó hír, hogy ez utóbbi, ez könnyebben elérhető, mint az a bizonyos tuning autó. Ugye arról van szó, hogy az elmúlt 2 évtizedben a technika odáig jutott, hogy tudjuk mérni a szervezetnek a tényleges biológiai életkorát. Amikor én visszaverítem az autót a szervizbe, akkor elkérték a gyári kulcsot, és azt mondták nekem, hogy a szerviz ki tudja olvasni az autónak, idézem, a DNS-ét, és azt tárolja azt, hogy ez az autó ez valójában ténylegesen hány kilométert futott, és mennyi idős. Na most az emberi esetében ez nem idézőjelbe vett dolog. Valóban ez van, hogy az emberi DNS-ből ki tudjuk olvasni, hogy biológiai értelemben mennyit öregettünk. Tehát nem naptár értelemben, hanem biológiai értelemben. Egész egyszerűen arról van szó, hogy most a bonyolult biokémiát mellőzve a DNS-ünk, az, hát elnézést a pontatlan kifejezésért, velünk öregszik, de a DNS-nek az öregedése egészen pontosan kiolvasható. És vannak olyan hatások, ennek nagyon komoly tudománya van mára, vannak olyan hatások, amik extrém módon öregítenek, és vannak olyan hatások, amik fiatalítanak. És itt eljutottunk arra a pontra, ahogy annak idején annak a bizonyos sportkocsinak is vissza lehetett tekerni a kilométer óráját, de ugye ez egy csalás volt, ehhez hasonlóan mi magunk is vissza tudjuk tekerni a saját kilométer óránkat, de az nem csalás, ott valójában...
Ne, újra 20 éves lehetek, ide a receptet azonnal.
Így van, pontosan. Ugye arról, hát igazából, tehát újra 20 éves nem, a kutatások szerint egy olyan átlagosan 5-6 évvel mindenképpen lehet fiatalítani saját magunkat, kvázi otthoni házi praktikákkal, és ha jól emlékszem, ilyen 10-12 éves maximumokat mértek azoknál az embereknek, akik nagyon-nagyon odafigyeltek rá, és amúgy is nagyon kedvező genetikával rendelkeztek.
Ez egyébként, ugye, ha már genetika, az abból ered, vagy az életmódból, vagy a kettőből együtt, hogy a tényleges korom és a biológiai korom eltérhet, tehát, hogy mondjuk előre szalad a biológiai, az a hát saját önpusztító
50
életem.
50 éves vagyok, de 70-nek igen. Nézek ki, az baj.
Igen, egyébként ez ténylegesen mindenképpen baj. Tehát minimálisan genetikai háttér is van, de alapvetően az életvitel határozza.
Tehát több az életvitel, az nagyobb része. Aha.
Igen, lényegesen ez azért nagyon nagy probléma, mert nem csak a kinézeteddel van baj, hanem ugye azt kell megérteni, hogy minden betegségnek a legnagyobb kockázati tényező az életkor. Tehát a különböző daganatoknak nagyon rosszat tesz a dohányzó, nagyon rosszat tesz, ha alkoholt fogyasztasz meg, az veszívogat, de alapvetően az életkor a legnagyobb kockázati tényező. Na most gondolj bele, hogyha te mondjuk 50 éves vagy, de a szervezeted biológiailag 60 évesnek érzi magát, akkor neked már most előjönnek azok a betegségek, amik csak 10 év múlva kellene, hogy előjöjjenek. És ráadásul ezeknek a betegségeknek az előrehaladása is gyorsabb lesz, ergo rövidebb lesz az életed ténylegesen, ráadásul több évet fogsz betegségben tölteni. Éppen ezért nagyon hasznos, hogy ezeket meg tudjuk ismerni. De ugye minek mérünk valamit, hogyha nem tudunk rajta változtatni? Na most a nagyon-nagyon jó hír az, hogy úgy tűnik, hogy van számtalan olyan, hogy úgy mondjam, házilag is kivitelezhető praktika, amivel mérhető módon lehet csökkenteni a biológiai életkorunkat. Nemrégiben publikáltak egy kutatást, ahol kiderült, hogy egy hónap alatt átlagosan 3,2 évet tudtak fiatalítani embereken, pusztán életviteli, tehát étrend, mozgás és relaxációs technikákkal. Ezeket munka mellett lehet csinálni. Tehát, hogy nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy fiatalosabbnak érezze magát a szervezetünk.
Ehhez ilyen hagyományos praktikák kellenek egyébként? Tehát étrendváltozás,
több mozgás... Tehát van egy lista, amit, hogyha kipipálok, akkor oké? Tehát több igen. mozgás, több igen. zöldség, meditáció, mondjak fel mindenhol, hogy stresszmentesen tudjak élni, vonuljak el a Bakony erdejeibe, igen. és simogatva tengessem hátralévő 70 évemet.
Kérlek, a munkahelyről nem mondjál fel, ugyanis a pénz, ez egy nagyon fontos longevity faktor. Nem vicc, ez ténylegesen, tehát ezt
érzed az iróniát? Tehát aki sok pénze van, persze, érzed. Hát lesz, minek aggódjon egyrészt, nincs stressz az életében, meg hát meg tud fizetni olyan dolgokat, amit más nem.
Pontosan erről van szó, tehát akinek több a pénze, nyilván egészségesebb élelmiszereket tud vásárolni, meg kevésbé érinti a szociális stressz, de egyébként viccen kívül, tehát több kutatás kimutatta, hogy a rosszabb anyagi helyzet az fokozza az öregedésnek a sebességét. Itt az a nagyon fontos, hogy körülbelül egy 20 évet tudjuk egyre pontosabban mérni a biológiai életkornak az előrehaladását, és éppen ezért nagyon-nagyon pontosan lehetett mérni az egyes életviteli tényezőknek a hozzájárulását. Tehát például, amikor valaki abba hagyja a dohányzást, akkor átlagosan 5 éven belül 2-2 és fél évet fiatalodik. Amikor valaki bevezeti az intermittent fastingot, tehát a 8 órás étkezési ablakot, az tartósan megint csökkent az életkorából. Különböző antioxidánsoknak a bevitele, értelemszerűen ultrafeldolgozott ételeknek a kerülése, megfelelő hidratációk, mind-mind rengeteget segítenek. Vannak olyan speciális hatóanyagok, egyes vitaminok vagy vitaminszerű anyagok, amik önmagában is nagyon sokat hozzátesznek, ahhoz, hogy a szervezetünk tudjon fiatalodni. Alapvetően a B-vitaminok családjából kerülnek ezek ki, folsav, B12 vitamin,
nagy, de az van a sörbe is. Az a baj.
Abszolút, és egyébként nevetni fogsz, de tehát visszafogott mennyiségű alkoholfogyasztás, az könnyen lehet, hogy az még előnyös hatással is van, pusztán azért, mert csökkenti a szociális stresszt. Tehát úgy tűnik, aha, hogy a mi életvitelünkben egyébként maga a stressz tényező, annak nagyon-nagyon nagy a súlya.
Bizony.
Tudod, csökkent egy normál körülmények között. Most nyilvánvalóan ez nem az aljas létosodás jelenti.
Persze.
De hogyha a barátaiddal pénteken megisztol egy sört, és beszélgetsz egy jót a kertben,
több haszna van, mint amennyi mérget abszolút jelent az alkohol, ugye most a legújabb kutatások szerint most már bármennyi alkohol fogyasztás az méreg, de amit te mondasz, abszolút, van egy olyan pici rés, ahol esetleg többlethatást, vagy több pozitív hatást lehet elérni, mint amennyi negatívot ad az, hogy mérgező az alkohol. Jó, hát köszönjük, okay, szépen, fölcsillantottad a reményt, igen, hogy egy kicsit fiatalodjunk, úgyhogy nagyon köszönjük, hasznos volt. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen neked, szervusz. Sziasztok.
Szász Máté biológus, a SYNLAB Magyarország sport és prevenciós diagnosztika szakmai igazgatójával beszélgettünk.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Ezt a listát hol találom meg, kérdezze a hallgató. Egy MLD-as SMS számot tudok, igen, ajánlani, amelyet ha feltárcsálsz 3415 forintért, én elmondom neki.
Igen, igen.
Név és cím a szerkesztőségben. Hol van ez a jány? Hát de most nem híreknek kéne lassan, de
biztos, hogy szerintem jönni
és
fog.
És valaki feszegeti az ajtót.
Addig elmondjuk még, hogy a hírek alatt is lehet nekünk üzenni a 0636 980 SMS, WhatsApp vagy Viber számra, úgyhogy jöntek üzenetek, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit, nem akármivel, kérem szépen, kiberbűnözés és az ellentett erőfeszítések lesznek a témáink. A beszélgető partnerünk Wittinghoff Dániel lesz a Mastercard képviseletében.